Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban boldog a mi szívünk, hogy eléd jöhetünk, Urunk, s magasztalunk téged azért, hogy miközben odakint a hidegnek a legjavát megélhettük, magasztalunk azért, hogy meleg templomba érkezhettünk meg, és dicsőítünk azért, hogy te az igéd és szent lelked jelenléte által a lelkünket is szeretnéd igazán belakni, felhevíteni. Úrunk, köszönjük neked, hogy benned és nálad élet van, és Urunk, erre az életre nekünk szükségünk van. Annyira sokszor el tudunk aggodalmaskodásokkal töltekezni, benne vagyunk az élet sűrűjébe, megkeseredésekbe. Urunk, kérünk téged, hogy légy itt velünk. Te legyél az, aki megáldod elménket, szívünket, gondolatainkat. Kérünk, Urunk, óvj meg bennünket attól, hogy eltávolodjunk az élettől, Jézus Krisztustól, hanem még inkább vonj bennünket, Urunk, magot az egészen közel, hogy ahogyan énekeltük is, szakaszd el a mi szívünket, mindattól a sok hiába valóságtól, amiben akár ezen a mai napon is részünk volt. Engedd meg, Urunk, hogy a ma esti csöndességünk is igazi böjti csöndes este lehessen, amikor szívünknek minden indulatával, Urunk, te feléd fordulunk, mert te magad vagy az élet, kérünk hát légy itt közöttünk, szabadítsd fel a mi szívünket, lelkünket a veled való élő találkozásra, és kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen most is ez a templom lelki átszálló helyé. Annyira szükségünk van arra, Urunk, hogy mikor erőtlenül jövünk ide, a te erőddel tudjunk innen távozni. S Urunk, áldj meg bennünket, amikor a betegeinkért imádkozunk, amikor eléd hozzuk mindazokat, akik gyöngélkednek, műtétek előtt vagy után vannak. Urunk, légy irgalmas hozzájuk, s légy a gyászoló családokkal is, Urunk. Ezen a mai délutánon is három gyászoló család volt itt, a templomi Isten tiszteletünk előtt. Kérünk, légy velük, kísérd őket életük útján. Urunk, szükségünk van az élet igéire, jöjj hát és szólj hozzánk, hogy befogadhassunk téged. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, ugyanint az írva található Máté evangéliumának 18. részében, az első 5 versben, valamint a mai napra rendelt ige szakaszban, Máté evangéliuma 19. részében, a 13-tól a 15-ig terjedő versekben. A gyülekezet foglalja el helyét lelki figyelemmel. A már megnevezett szent ige helyekről így szól hozzánk Istennek igéje. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országába. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országába, és aki befogad egy ilyen kisgyermeket, az én nevemben az engem fogad be. Akkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak, de Jézus ezt mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan. Kedves szeretett testvérek, Máté evangéliumának 19. részében mindenek előtt a házassági elválásról hallunk. Ez azért nagyon fontos, mert A korabeli embereket is nagyon érdekelte a családi élet. Hogy ne érdekelte volna, hiszen magának a társadalomnak az alapsejtje a család. És nem véletlen az, hogy amikor abban az időben is családok estek szét, ugye nagyon jól tudjuk, hogy Isten a teremtettségi rend értelmében egy férfinek és egy nőnek a közösségét értette házasság alatt. Lesznek ketten egy testé, a szó maga teljességében. De aztán az Úr Jézus arról is beszél, hogy sajnos az embereknek a kemény szívűségük miatt Mózes idejében meg lett engedve a vállólevélnek az írása. Az Úr Jézus kifejti, hogy egyáltalában nem támogatja azt a fajta tendenciát, amikor két ember kemény szívűségük miatt nem tudnak együtt egymással meglenni. Aztán ugye nagyon jól tudjuk, hogy nem csak kemény szívűség okozhatja a problémát. Lehetnek olyan szenvedélyek, szenvedélybetegségek, próbatételek, amelyek olyan nagy teherként tudnak ránehezedni egy családi életre, egy házasságra, vagy beszélhetünk hűtlenségről, házasságtörésről. Nagyon sok olyan tehertételt kell egy családnak hordoznia, ami valóban megpróbálja a házassági esküt, és Istennek azt az akaratát, hogy legyenek ketten egy testé, hogyha hűségesküt tettek egymás felé. Nem könnyű dolog ez, kedves testvérek, a mai világban is. Láthatjuk azt, hogy a családok mennyire nagy megpróbáltatás alatt vannak, és éppen azért is nem megyünk ebbe bele még jobban, hiszen minden egyes ember, minden egyes család a maga tehertételét tudja, hiszen azt hordozzuk, abban élünk. De ami nagyon fontos, hogy a család életében vannak olyan kicsinyek, gyermekek, akik viszont nem tudják megvédeni önmagukat. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a felnőtteknek mindig nagy szeretettel, nagy figyelemmel kell lenni gyermekeik iránt, hiszen a felolvasott két bibliai helyről is az tűnik ki, hogy az Úr Jézus mintegy kiemeli az adott társadalmi közegből a gyermeket, és odaállítja a középre. És szinte azt mondja ezzel az Úr, hogy hát érte éltek, őt akarjátok felnevelni, ő benne van ott a szeretetetek, ezt a gyermeket kell nektek felnevelni. És hogy a gyermekről hogyan is gondolkodnak a tanítványok, azt kell, hogy mondjuk, hogy helyre kell, hogy tegye az Úr Jézus a tanítványi gondolatokat. A 18. fejezetben azt olvassuk, hogy abban az órában a tanítványok oda mentek Jézushoz, és kérdést intéztek hozzá, ki a nagyobb a mennyek országában. Hát ugye már itt a tanítványi körben megkezdődik a vetélkedés, kedves testvérek, és ugye ez a vetélkedés nem is ér véget, tehát a 19. rész végén Péter azután fog érdeklődni, hogy mi elhagytunk mindent, követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Tehát Jézust követni nagyon jó dolog volt. Jézus tanítványának lenni, ez már egy komoly társadalmi státusz volt abban a korban, abban az időszakban. És kedves testvérek, a tanítványok is gyarú emberek voltak, akiket foglalkoztatott az, hogy ki a kicsi, ki a nagy, kinek hol van a helye a tanítványi körben, hol van a helye a zsidóság körében. Ezek nagyon komoly kérdések. Mind a mai napig az embereknek az önértékelése így működik, hogy megnézem a kortárs csoportomat, ki hol tart, kinek van háza, kinek van autója, van-e nyelvvizsgája, van-e diplomája, hol tart a gyermeke, hol tartok én és a másik, és nem minthogyha ez egy olyan dolog lenne, ami követendő példa, de hozzá tartozik az emberi élet működéséhez, hogy elhelyezzem magamat. Azonban, amikor az Zebedeus fiainak az édesanyja is jön majd a kérdésével a 20. fejezetbe, hogy tedd meg, hogy az én két fiam ott üljön majd az egyik a jobb oldalon, a másik a balodon, akkor láthatjuk azt, hogy valóban egy központi probléma volt a tanítványok életébe az, hogy tanítványok lettünk, követőid lettünk, Urunk, te vagy a világ megváltója, te vagy Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, ezt meg is vallja Péter, De akkor most mi hol vagyunk? Kik vagyunk? Kik leszünk? Mire hívtál el bennünket? Hátrahagytunk mindent. Odahagytuk a családunkat. Hátrahagytuk a halászhálót. Ez volt a mindenünk, a megélhetésünk. Akkor most mi lesz velünk? Nagyjá lehetünk? Vagy kicsinek kell maradni? Végtelen nagy kérdések szántják fel a tanítványoknak az életét. És az Úr Jézus oda hív egy kisgyermeket, a tanítványok közé állítja. Hagyomány szerint valószínű, hogy ez a gyermek Péternek volt a gyermeke. És azt mondja az Úr Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, nem mehettek be a mennyek országába. Ha meg nem fordul a gondolat menetetek, ha nem változtattok azon, hogy emberek szerint gondolkodtok, és emberi mértékek szerint ítélkeztek és vágyakoztok, nem fogtok bejutni a mennyek országába. Péter rendkívül sok kérdést tudott feltenni az ő megváltójának. Feltette azt a kérdést is, hogy vajon hányszor lehet megbocsájtani az én atyám fiának. Ugye a korabeli szokás szerint, a zsidó hagyomány szerint háromszor kellett. Ennyi volt a kötelező. Zsidó a zsidónak, a fele barátnak. És Péter úgy gondolja, hogy az Úr Jézus olyan nagy vonalú, olyan nagy lelkű, ő nem eltörölni akarja a törvényt és a tanításokat, hanem valami egészen csodálatos mércét állít fel általa, és akkor úgy gondolja Péter, hogy hát akkor a hármat duplázzuk meg, és Jézus szeretete minden határon felül, akkor legyen 7, az a teljesség száma. Elég lesz, Uram, ha 7-szer megbocsájtok. És azt mondja az Úr Jézus, hogy hát nem 7-szer, még 70-szer, 7-szer is, vagyis, a megbocsájtás nem matematika kérdése, lelkület kérdése. Mert amíg számon tartotta valaki, hogy 3-ig elszámolt, hogy hányszor bocsájtott meg, az azt jelenti, hogy 1-szer se, kedves testvérek, 1-szer se. És amíg csak az foglalkoztat bennünket, hogy ki a legnagyobb, meg ki a legkisebb otthon, vagy a gyülekezetbe, vagy a munkahelyen, addig mindig gond van az orientációnkkal. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha meg nem fordultok ebből a gondolkodásból, nem fogtok tudni bemenni a mennyeknek országába, mert egy kisgyermek a maga kicsiségében alázatos. Mennyi alázat és ráutaltság van egy kisgyermekben? Ahhoz, hogy ki tudjon nyitni egy ajtót, kell, hogy legyen mellette egy nagyobb, aki felírja a kilincset. Vagy ha azt szeretné, hogy világosság legyen a szobába, mindig kell valakit megkérnie, aki majd segít neki egészen addig, míg felnő, ahhoz a feladathoz, hogy azt ő is meg tudja tenni. És hogy szoktak ránk nézni a kicsinyek? Nem frusztrációval tele, hogy én kicsi vagyok, és ezért majd felrobbanok, hanem kedves testvérek, olyan mosolyogva tudnak ránk nézni, amikor kér egy kisgyerek, amikor kéri azt, amire szüksége van. Olyan bizalom van egy megnyilatkozó gyermeknek a lelkébe, olyan öröm, hogy ő örömmel kérheti, mert bizalma van felénk. Szinte biztos abban, hogy mindent megteszünk azért, hogy amit kért, ő meg is kapja. Hol van ez a gyermeki lelkület? Belőlünk. Jézus számára fontos a gyermek, és Jézus számára fontos az Isten gyermeke. Ha meg nem tértek, és nem tudtok az Isten gyermekeivé lenni, hogyan akartok bemenni a mennyek országába? Régebben, mikor még legációba mentünk ki, gyülekezetekben, hogy ünnepek alkalmával, a debreceni teológiáról is. Az egyik alkalommal Mádra mehettem el, és sose felejtem el, hogy ugye a nagytiszteletű úrnak egyik gyönyörűsége volt a borospincéje. És azzal kezdte, mikor kinyitotta az ajtót, hogy ide csak alázatos emberek mehetnek be. Hát egyből értettem, mert ugye alacsony volt a pince, tehát meg kellett hajolni, és csak alázattal lehetett bemenni meghajolva. Hát kedves testvérek, nem így lehet az életbe is járni. Boldog az az ember, akiben ott van az alázat. Ez egy képesség, ezt a Biblia úgy nevezi, hogy az alázatos emberben megvan az alászállásnak a képessége. Nem fog beleroppanni, nem fog összetörni, mert rugalmas. Ki adja a rugalmasságát? Hát Isten szeretete. Az a biztos tudat, hogy nekem megváltó Istenem van, aki az uraknak ura, Isteneknek Istene, erős Isten. Pál még azt is mondja, hogy Istenünk a gazdag Isten. Mi okunk van arra, hogy túl kicsinek lássuk magunkat? És miért van az, amikor elszalad velünk a ló, és nem látunk magunknál különbet és nagyobbat? Jézusban tud helyreállni az ember önértékelése. Jézus Krisztus mellett az ő igéje tükrében tudunk újból magunkra találni, annak, amivé formált bennünket, Isten gyermekeivé. Boldog az az ember, aki meg tud fordulni, aki a gondolkodásába tud változást hozni, Isten szent lelkének ereje által, ez pedig nem más munkája ki bennünk, mint az élet igéje. De nagy szükségünk van erre. Ma délután is itt a templomba, a három temetés búcsúztatás alkalmából kettőn én szolgálhattam az Úr Jézus segítségével. Olyan fájdalom, amikor felnőtt embereket lát az ember gyermekként sírni, mert elveszítette az édesanyját, mert elveszítette az édesapját. És mennyire nagy dolog, amikor gyermeki lélekkel, hit által tudunk távlatokba gondolkodni, amikor a ravatal mellett gyermeki szívvel fel tudok nézni az én megváltó Uramra, és kérem a segítségét, Uram, engedd meg, hogy részünk lehessen a boldog feltámadásban. Olyan gyönyörű, amikor leírja Pál, hogy hogyan támadnak fel a halottak. Azt mondja, hogy amikor elveted a búzát, nem magát a búzát veted el, hanem egy magot, egy testet, de annak el kell rothadni, ahhoz, hogy abból élet születhessen. De nehéz ez nekünk elfogadni, amikor a testi valónkra gondolunk, de nehéz abba belegondolni, hogy ennek el kell rothadni ahhoz, hogy új jöjjön létre, pedig mindnyájunknak ez az osztály része. De Isten nem a pusztulást akarja a mi életeink számára, hanem az életet, és az élet maga Krisztus. Minden testnek más dicsősége van, más a mennyeieké, földieké, más az égi testek dicsősége, más az emberi testnek a dicsősége. De e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltözni, és ezt nem lehet elfogadni másképpen, csak gyermeki hittel, hogy felnézek az én megváltó Krisztusomra, és mint amikor egy kisgyermek a sötétbe fél és sírva fakad, és hívja a szüleit, hogy felkapcsolják a villanyt, hogy végre fényességbe legyen, és magukhoz öleljék, szabad nekünk a beteg ágyon. A ravatal mellett, a nagy megmérettetések idején, a hétköznapi gondoknál is, ilyen gyermeki lelkülettel, ha kell felsírni, ha kell kiáltani, Atyám, Jézusom, jöjj, hogy világosság legyen, hogy ne kelljen sötétbe tapogatóznom. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb ajándéka Istennek, az az, amikor valakit a fiává fogad, amikor gyermekévé lehetünk. Ennél csodálatosabb dolog nem is történhetne velünk, mint a tékozló fiúval, akit az atya visszafogadott, és aztán hozatta a sarut, a gyűrűt, a cifraruhát, mindazokat a státusz szimbólumokat, amelyekkel kifejezte, hogy te nem egy leszel a szolgáim közül, amikor visszafogadlak, te a gyermekem vagy. És ahol a hála megfogan, Isten gyermekévé fogadó szeretete nyomán, hogy kedves testvérek, többé nem lehet versenyhelyzet egy ember életében, mert ott a szeretet helyzete van mindig. Mindig eszembe van kárpát-aljai püspök úrnak az a bizonyság tétele, amikor itt az úrasztalától sorolta el, hogy mennyi minden megpróbáltatáson kellett, hogy keresztül menjenek. Ők óvodát, iskolát építettek, mások pedig ezeket megpróbálták tönkretenni. És akkor azt mondta a testvéreknek, hogy ne háborogjon a ti szívetek. Tőlünk az telik, hogy építünk, tőlük pedig az, hogy rombolnak. Mi telik tőlünk? Akinek erős ura van, szerető mennyei atya, megváltó Krisztusa, tegyük fel minden nap a kérdést magunknak, kedves testvérek, amikor hirtelen urá lenne rajtunk a türelmetlenség, a harag, az értetlenség, hát Uram, csak ennyi telik tőlem. Add, hogy több teljen. Add, hogy teljen abból a gazdagságból, ami a tiéd, hiszen tiéd az el nem múló élet. Kedves testvérek, hát amikor a tanítványok észreveszik azt, hogy kisgyermekeket visznek az Úr Jézushoz, akkor a tanítványok leszólják a szülőket, és azt mondják, hogy nem, letiltják a gyermekeket. Hát hiszen nem régen állította közéjük az Úr Jézus a gyermeket. Ha ilyenekké nem tudtok lenni. Tehát úgy gondolják, hogy az Úr Jézusnak sok az elfoglaltsága, és az Urat tehermentesíteni kell, ezért elkezdik korholni a szülőket. Nem jól teszitek. A korabeli zsidóság életéből tudjuk azt, hogy ugye 8 napos korukban volt a körülmetélés, hogy a zsidó fiú gyermekek életében. Ez is nagyon különleges, hogy Isten gondviselő szeretete pont a 8. napon kívánta ezt meg, amikor legkevésbé vérzékeny egy csecsemő. Aztán nagyon fontos dolog, hogy körülbelül 12 éves korú körül volt az, amikor a mi fogalmaink szerint konfirmáltak. Tehát vallást tettek a hitükről. Tudni kellett folyamatosan punktálatlan héber szöveget olvasni, a törvényből, prófétáktól, és ugyanakkor a törvényt és annak a magyarázatának fontos elemeit is tudniuk kellett. Gyakorlatilag, amikor egy zsidó szülő úgy gondolta, hogy egy híres neves rabbihoz oda viszi a gyermekét, ezt azért tette, mert a zsidó szülők gyakorolták azt, hogy áldja meg egy nagy rabbi az ő gyermekét. Áldássá lesz az a gyermek életébe és a jövendőjén. Tehát ezek a névtelen szülők nem a korabeli nagy híres rabbikhoz viszik oda a gyermeküket, hanem Jézus Krisztushoz. Nem véletlen, hogy bosszantani fogja a farizeusokat és a rabbikat az, hogy hát miért Jézushoz viszik. Jézus perébe sok minden benne van, kedves testvérek, hogyha a sorok között is tudunk olvasni. Mennyire feszíthette őket, hogy kicsoda ez, el is hangzik a Szentírásban, nem Máriának, meg az ácsnak, Józsefnek a fia? Hol tanult, honnan vette ezeket? Nem a korabeli rabbinikus iskolába járt az Úr Jézus. Honnan veszi? És kedves testvérek, ezek a szülők Jézust keresik fel, Jézus áldó kezeit akarják a gyermekeiken látni, és kimondottan azt óhajtják, hogy Jézus tegye rájuk a kezét. Ez abban a korban azt jelentette, és ez ma is egy nagyon szép cselekmény, amikor ugye keresztségnek a végén ugye áldással emeljük a kezünket a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt felé, vagy házasságkötés alkalmain is szoktuk ezt gyakorolni. A lényeg az, hogy a segítségül hívott Isten, az imádkozó, és akiért imádkoznak a gyermek között, egy szoros kapcsolatot akar kifejezni, az a mozdulat, amikor a rabbi rátette a kezeit a gyermek fejére, hogy imádkozzék érte, hogy megáldja, és a tanítványok azt mondják, hogy ennek itt nincs helye. Nem értik, miért fontos a gyermekeket megáldani. Jézusnak sokkal nagyobb horderejű dolga van. Nem fog megállni minden családdal, nem fog minden gyermeket megáldani. És itt történik egy olyan dolog, kedves testvérek, hogy Jézus ellene mond a tanítványoknak, és azt mondja, engedjétek, és ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, és elhangzik még egyszer, mert ilyeneké a mennyek országa. Én úgy gondolom, nincs nagyobb szégyene egy tanítványnak, mint amikor maga a mester kell, hogy helyre tegye, mert a tanítvány akadályozza, hátráltatja a mester munkáját. Annyira benne voltak a Jézus körüli szervezésbe, szolgálatokba, az útonlételbe, hogy a tanítványok átveszik azt a szerepkört, hogy megítéljék, mi lehet fontos és mi nem. Meggátolni nem tudták Jézusnak a megáldó munkáját, de akadályoztatták. Akadályoztatták. Az Úr Jézus fog egy hasonlót mondani a farizeusoknak, mikor azt mondja nekik, hogy világtalanoknak vakvezetői, ti sem mentek be az Isten országába, és másokat sem engedtek be oda. Akadállyá lettetek, mert nem ismertétek fel a rendeltetéseteket. Kedves testvérek, ez a bőti idő legyen minnyájunk számára alkalom, hogy felismerjük, az Úr Jézus áldott eszközé szeretne bennünket tenni, nem pedig akadályokká. Vajon felismerjük-e, hogy mit vár tőlünk az Úr? Valóban elő tudjuk-e mozdítani az Úr munkáját, az ő szolgálatát? Vagy valamiben akadályozzuk őt, hátráltatjuk? Elgondolkodtató ez a rövid történet. És mindezek után a gyermekeket megáldja, és a szülők boldogan viszik el a gyermekeiket, mert Jézus Krisztus áldotta meg ezeket a gyermekeket. Kedves testvérek, ne legyünk akadályoztató tényezők, sem abban, hogy a gyermekeink, unokáink az Úr Jézushoz jöjjenek, sőt, segítsük őket ebben, imádkozzunk értük. Próbáljuk úgy szervezni az ünnepeket, hétköznapokat, hogy legalább este, vagy amikor találkozunk, csak egy rövid időre fogjuk meg a kezüket, és csak annyit mondjunk, ha többre nem is telik, hogy tudd, hogy imádkozom érted, mert az Úr Jézus téged nagyon szeret. El nem gondoljuk, hogy a gyermekek életében is mennyire fontos az áldás, mennyire fontos, hogy Jézushoz mehessenek, hogy vele együtt tudják feldolgozni ők is az örömeiket, bánataikat. Kedves testvérek, ma nem csak a felnőtteknek nehéz, hanem a gyerekeknek is. És a gyermekeknek is nagy szükségük van Jézus Krisztus megáldó, megszentelő szeretetére. Mikor hazamegyünk, és amikor majd készülünk ebbe a bőti időszakban a húsvét ünnepére, akkor legyenek előttünk a környezetünkben lévő gyermekek, és legyenek előttünk az Isten gyermekei, és tudjunk imádkozni azért, hogy ez a bőti időszak és ez a húsvét sok áldást hozhasson, minél többen tudják megváltoztatni a gondolatmenetüket, és minél többen mondhassák azt, hogy megkapták a fiúság lelkét, és most már úgy imádkozhatnak, Abbá, Atya. Amen. Mennyei édesatyán, köszönjük neked a te igédet. Magasztalunk azért, Urunk, hogy te megmutatod, hogy a te országodba egészen más az értékrend, egészen más a nagyság és a kicsinység, és hálát adunk azért, Úr Jézus, hogy te erről tanítást adsz, hogy a tanítványokat nem megszidod, nem megszégyenített, hanem finoman, lelki módon helyre teszed, irányítod nagy szeretettel. Sorunk, megvalljuk, hogy nekünk is erre van szükségünk. Mert van, amikor egészen kicsinek látjuk magunkat, van, amikor pedig nagyobbakká növünk, mint amiknek lennünk kéne. Ó Jézus, könyörülj meg rajtunk, a mi emberi természetünkön. Engedd meg, hogy újjászülethessünk, hogy újjászülethessenek a gondolataink, a vágyaink, a mércéink. Hadd lehessünk, Urunk, Jézus Krisztusban, Istennek gyermekeivé. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy fogd a kezünket, és tégy bennünket bölcsé, vezess bennünket végig ezen a földi életuton. Sorunk, most hadd kérjünk téged, hogy a te áldásodat hadd kérjük családjainkba, rokonságunkba, ott, ahol gyermekek vannak a szemeink előtt, Urunk, kérünk, hogy ott, ahol most vannak, áld meg őket. Tedd, Urunk, őket áldássá az ő nemzedékükbe, ott, ahová járnak, iskolába, kérünk, Urunk, vértezd fel őket szomjas szívvel, hogy vágyjanak téged megismerni, hogy láthatóvá lehessen minden megkeresztelt gyermeken, s minden megkonfirmált ifjún, felnőttön, hogy, Urunk, te az áldott eszközeid vagyunk, mert megáldottál minket, hogy áldássá lehessünk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor bele gabajodunk ennek a világnak a hajszájába, és hajszoljuk magunkat, mert nem akarunk lemaradni, nem akarunk kicsinynek maradni. Úr Jézus, hálát adunk azért, hogy te úgy jöttél el ebbe a világba, hogy megüresítetted magad, és vállaltad a kicsinységet. Újszülött gyermekként jöttél erre a világra, vállaltad az ember létnek a legkiszolgáltatottabb formáját is. Magasztalunk téged azért, hogy átélted nem csak a csecsemő állapotot, hanem a kisgyermekkort, és úgy növekedtél fel, mint bármelyikünk ebbe a földi világba. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy bár valóságos Isten voltál és vagy ma is, mégis azt mondod, nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgáljál. Magasztalunk azért, Urunk, hogy te nagy csütörtök este is leborultál a tanítványok lábai előtt, és megmostad a lábukat. Te, aki uraknak ura és királyoknak királya vagy. Úrunk, változtasd meg a mi lelkünket, hogy merjünk szeretetből szolgálni, kicsinynek maradni, alázatosnak lenni. Bár ez a világ kigúnyolja ezt, és nem tudja értékelni, egészen más gondol az alázatos emberről, de, Urunk, mi a te országodba készülünk, és annak az országnak a rendjébe kell, hogy belesimuljon már itt a mi életünk. Engedd hát meg, Urunk, hogy meghapassuk tőled az alázatosságnak a kegyelmi ajándékát. Add nekünk a te szeretetedet, Urunk, hogy legyünk bátrak ennek a gyakorlására. Úr Jézus, kérünk téged, hogy áld meg a te gyermekeidet szerte a világba. Légy, Urunk, a keresztényekkel, akiket üldöznek, akik kivégzések előtt állnak, erősítsd őket hitükbe. Könyörgünk, Urunk, hogy te kötözd meg a gonosz munkáit szerte a világba, de bennünk, közöttünk és környezetünkben is. Áld meg, Urunk, a családjainkat, családi életeinket, áld meg házastársainkat, gyermekeinket, unokájainkat. Urunk, mindnyájan a te kezedbe tesszük le a mi életeinket, és könyörgünk gyülekezetünkért, a bőti időszakért. Kérünk, Urunk, hogy kegyelmeddel gazdagíts mindnyájunkat, s légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, a te szereteted által Jézusért. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.